Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűnünkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Testvéreim, milyen nehéz ezt hinni, hogy a mi bűneinkért valaki helytállt, hogy az a véres keresztfa miattunk érettünk és helyettünk viselte a bűnöket, hogy Jézus halálában nem kis részünk van, hanem nagy. Nehéz elhinni, de az a hatalmas isteni szeretet, ami Jézust közénk küldte, ami Jézust értünk küldte, az be tud fedezni szeretettel és kegyelemmel minden vétket. Ő az engesztelés a mi bűnünkért. Sokszor nem érezzük, hogy szükségünk van rá. És mégis, aki elfogadja, az élhet belőle. És ez az engesztelés az egész világ bűnére is érvényes. Azoknak a vétkére, akiknek mi nem tudunk megbocsátani. Akiknek mi nem tudunk. De számukra is kész az isteni bocsánat. Tudunk-e úgy nézni a körülöttünk élő emberekre, mint akiket ugyanúgy szeret az Úristen, már bűneikben is ugyanúgy szereti őket, mint ahogy minket szeretett bűneinkben is. Az egész világot egybefogja ez a hatalmas szeretet. Az egész világnak szól az engesztelés és a bűnbocsánat lehetőség és ígérete. Tekintsünk úgy a magunk életére és a körülöttünk levő világra, ebben a tudatban, hogy az Isten szeretete minnyájunknak elég, Krisztus váltsága minnyájunkat be tud juttatni az örök országba. Akkor, ha meg tudunk válni vétkeinktől, hát tegyük meg, amíg tehetjük, valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, vétettem akaratod és parancsolataid ellen, pedig hányszor hallottam, hogy megváltom önmagát adta értem, és én mégsem tudom az életemet neki szánni. Minden estől, reggeltől, estig és estétől reggelig, kérlek, könyörülj rajtam, ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm áldozata, nevelj igaz szeretetre, nevelj hűséges gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 8. részében, a 48. verstől az 59. versig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók, nem jól mondjuk mi, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és az majd ítéletet mond. Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék. de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki, 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony, mondom néktek, már voltam, mielőtt Ábrahám lett volna. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amíg olvasom, vagy újra, meg újra olvasom ezt az ige szakaszt, azon gondolkodom, hogy vajon milyen hangsúllyal mondta el mindezt Jézus. Jó lett volna hallani, nem csak leírva látni, jó lett volna hallani azt a hangsúlyt, ahogy népe tagjainak beszél. Vajon hogy mondta? Indulattal? Vagy szomorúan? Mérgesen vagy csalódottan? Meg akart-e még győzni őket? Vagy már lemondott róluk? Reméli-e még, hogy célba találnak a szavai, amikor itt beszél, vagy már tudja, hogy ezeknek az embereknek, akik ott hallgatják, hiába mondja. És amikor velünk beszél, amikor ma ezen az igén keresztül nekünk üzen, vajon milyen lehet a hangsúlya? Vajon reméli-e még, hogy meghalljuk, megértjük, és befogadjuk az ő üzenetét? Ha ránk néz a mi Urunk, az ő mai népének tagjaira, vajon milyen hangsúlyjal szól? Nem azért hangzik ma az ige, hogy megismerjük azt a kort, amiben Jézus élt, hogy megismerjük azokat az embereket, akikkel itt igényben is beszél. Főleg nem azért szól a mai ige, hogy megítéljük azokat a farizeusi lelkű, vagy hozzájuk hasonló zsidó embereket, akikkel itt Jézus tárgyal igényben. Az ige mindig azért szól, hogy nekünk üzenjen valamit. Ma is azt akarja a mi Urunk, hogy nézzünk bele az ige tükrébe, álljunk oda elé, és próbáljuk megtalálni a választ arra a kérdésre, hogy nekem mit mondana Jézus? Nekem mit mond Jézus? Vajon nekem is azt kellene mondania, hogy ti gyaláztok engem? Szóval, tettel, magatartással gyalázzuk őt. Ezt kellene, hogy mondja? Hogy csalódott bennünk? Hogy az övéitől nem ezt várja? Ezt kellene mondania? Vagy mondhatná nekünk, amit itt mond igényben, hogy azt mondjátok, hogy ismeritek az atyát, de hazugok vagytok. Nem ismeritek, mert engem sem fogadtatok el. Hát ha nem tudjátok, hogy én vagyok a fia, akkor honnan ismernétek az atyát? Hazudtok, amikor azt mondjátok, hogy ismeritek. Nekünk is ezt mondaná? Vagy ha egy kicsit visszább nézzük a beszélgetésnek, a történetnek az elejét, néhány mondattal a mai felolvasott igénk előtt. Ott azt mondja nekik, ugyanennek a hallgatóságnak, hogy az igének nincs helye bennetek. A saját népének mondja, hogy az igének nincs helye bennetek. Hogy ezt nekünk nem mondaná. Vagy mégis? Olykor-olykor mégis joggal mondaná? Hogy nem takarítjuk ki a lelkünket az ige előtt, az ige számára. Gondoljunk csak bele a mai napunkba, annak eddig eltelt óráiba. Vajon mennyi mindennel raktuk tele az életünket, a gondolatunkat, a lelkünket? Van hely az ige számára? Akkor is az övéinek, mondta Jézus. Jaj, csak ne, hogy nekünk kelljen mondania. Vagy ha mondja, akkor még időben, hogy változtatni tudjunk, hogy igenis legyen hely az élet minden napján, legyen hely bennünk az ige számára. Jézus azt mondja az akkoriaknak, hogy meg akartok ölni, amikor az igazságot hirdetem nektek. Hát nekünk ezt azért nem mondaná, ugye? De ha azt mondja, hogy el akartok hallgattatni, amikor szembesítelek titeket a vétkeitekkel, akkor az ugyanaz. Elhallgattatni magunkban, megölni magunkban, ez ugyanaz. Mert nem akarunk szembesülni a vétkeinkkel, nem akarjuk érezni és látni, hogy helyettünk, hogy értünk történt minden, ott a Golgotai kereszten és az azt megelőző szenvedésben. Nem jó vele szembesülni. De ha tagadjuk, ha feledjük, ha el akarjuk hallgattatni, akkor az ugyanolyan, mint amikor meg akarták ölni őt az övéi annak idején. Az ige tükröt tart elénk, és bizony be kell látnunk újra meg újra, hogy magunkat sem ismerjük igazán, nem hogy az atyát, magunkat sem ismerjük igazán, hogy mire vagyunk képesek negatív értelemben is. Hát ezért is figyeljünk rá most alázattal, most és amíg tehetjük, hogy megismerhessük még jobban őt és az atyát, hogy ez az egész életünkre és üdvösségünkre is pozitív hatásra lehessen. Mit mond Jézus? Három dolgot hadd emeljünk ki a mai ige szakaszból. Azt mondja, hogy őt dicsérem, az Isten dicsérem, az ő szavát követem, és mintha azt mondaná, hogy a többi az ő dolga. Én dicsérem az Istent, én hallgatok arra, amit mond, és majd dicsőít engem ő, hogyha akar. Gondoljunk csak bele, sokszor látjuk, milyen sokan keresik manapság a maguk dicsőségét. És nem a világ hírességeire gondolok, hanem keresztjén emberekre. Akik szeretnék magukat jónak tudni, dicsérő szavakat kapni, másoknál nagyobbnak érezni magukat. Valamikor egy keresztjén közösségben hallottam főleg két embert megszólalni. Az egyik mondta a maga lelkéből, a maga hite és hitvallása szerint a krisztusi gondolatait, és amikor néha-néha egy levegővételnyi szünetet tartott, akkor a másik kihasználta az időt, és mondta maga hozzáfűzni valóját, mint hogy könyökölt volna, hogy engem is engedjetek már megszólalni, én is tudok valamit hozzászólni, én még igéket is tudok mondani, és tényleg sorolt. Illet oda, de azért sorolta az igéket, és teljesen az volt az érzésem, kettőket hallgatva, hogy az egyik mondja lélekből, a másik meg mondja fejből. Az egyik mondja Isten dicsőségére, a másik mondja maga dicsőségére, hogy én is hozzá tudok ám szólni. Én még igéket is tudok mondani. Én is itt vagyok, vegyetek már észre. Van, aki a maga dicsőségét hajszolja a keresztény körökben is, van, akiből pedig sugárzik a krisztusi hit, és látszik rajta, hogy nem magáért beszél, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Jézus azt mondja, én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő fog ítélni. De nekem nem az a dolgom, hogy a magam dicsőségét keressem. Hát nekünk sem. Ha a mi mesterünk nem kereste a maga dicsőségét, akkor a tanítvány hogy kereshetné? Ha szívünk, szánk, életünk az atyát dicséri, akkor nem kell félnünk, hogy hogy fog ítélni. a szívünk, szánk és életünk őt dicséri. Olyasmi lehet ez, bár minden hasonlat sántít, de mégis ez a hasonlat jutott eszembe, amikor egy énektanár kórustagokat keres, mondjuk egy iskolai osztályban. És akkor itt ott azt mondja, hogy nekem ez a hang kell. Meg ez az engedelmes rámfigyelés kell. Mint ahogy a mennyei atya mondhatja, hogy nekem ez a hang kell a mennyei karban. Ez a tiszta hang. Mert meg tudod szólaltatni azt a hangot, amit tőlem kaptál. Meg tudod és meg akarod szólaltatni. És közben alázattal figyelsz a kottára, ami le van írva, meg a karmesterre, aki mutatja, hogy mit kell csinálni. Mikor és mit. Nekem kell ez a hang. Hogyha szívünk, szánk és életünk őt dicséri, akkor ezt mondhatja az Atya Isten. Tiszta a hangod, tiszta szívből jön az Isten dicséreted, kell lesz nekem a mennyei karban. És milyen jó dolog így kiválasztottnak lenni. Jó érzés az emberi dicséret, az emberi elismerés természetesen, és ne is póroljunk vele, amikor egymás életét, munkáját, szolgálatát látjuk. Kell, hogy egymás felé is legyenek jó szavaink, de ezen a szinten az emberi dicséret, az emberi elismerés, az emberi dicsőség az ingatag és múló. Elég csak valami picit hibázni, és akkor már is elfelejtődik az addigi sok jó. Aki kipróbálta, az tudja, hogy sokkal nagyobb öröm az Isten dicsérők táborába tartozni. Sokkal nagyobb öröm még annál is, mint hogyha minden ember a környezetünkben dicsér minket. Sokkal nagyobb öröm, ha mi tudjuk dicsérni az Istent. Aki még nem ismeri, próbálja ki. És aztán, hogy mit ítél rólunk a mi Urunk, az már az ő dolga, de mi nyugodtak lehetünk felőle. Azzal az örömmel jó dicsérni őt. Van Jézusnak egy kijelentése a mai igényben, ami talán sokak érdeklődését, figyelmét fölkelti. Azt mondja, hogy nem lát halált soha. Aki megtartja az én igémet, az nem lát halált soha. Teljes joggal kérdeznek vissza, hogy hát Ábrahám is meghalt, a proféták is meghaltak, hát hogy lehet ilyet mondani? Meg azóta mi is mondhatjuk, hogy hát Jézus is meghalt, hát akkor hogy lehetett ilyet mondani? Talán vannak, akiknek a másik fordítás is visszacseng a fülében, ami úgy hangzik, hogy nem lát halált soha örökké. Vagyis nem lát örök halált. És milyen jó ezt hallani, milyen boldogító üzenet ez, hogy aki Isten igéje szerint él, az nem marad ott az örök halálban, vagyis az örök kárhozatban, mert az sem a semmi, az az örök kárhozat, az nem a megsemmisülés. De aki az Isten útját, igéjét követi, az nem marad ott. Annak más az osztály része. Az a boldog örök létbe kerül, ott folytathatja örökké az Isten dicséretét. Boldogító üzenet ez, de ahogy Luther Márton magyarázza, az még ennél is több. És hát miért ne figyelnénk, főleg ebben az évben, a reformáció 500. évfordulóján, miért ne figyelnénk arra az emberre, aki az evangélium tisztaságáért az életét sem kímélte. Hadd idézzek Luthertől ennek az igének a kapcsán. Jó minden szavát úgy hallani és érteni, ahogy ő leírta. Figyeljük meg jól, az Úr Jézus különbséget tesz a halál és a halál meglátása, megízlelése között. Meghalni valamennyien meghalunk, de a keresztény ember nem lát és nem ízlel halált. Ami azt teszi, hogy nem érzi, nem fél tőle, csendes nyugalommal megy eléje, mintha nem is halna meg, hanem csak elaludnék. Az istentelen pedig érzi a halált, és örökösen iszonyodik tőle. Márpedig a halál fulánkja éppen az, mikor valaki ízleli és érzi. Meghalni és halált látni tehát két különböző dolog, még mindig Luther. A keresztjén nem lát halált, hanem életet a Krisztus igéjében. Így azután nem is érez halált. Az istentelen azonban nem látja az életet, hanem csak merő halált. Így azután érzi is a halált, és ez az igazi, keserű, örök halál. Most látjuk csak, hogy milyen nagy dolog kereszténynek lenni. A keresztjén meghalása a külsőre ugyanolyan, mint az istenteleneké, de belsőleg ég és föld a különbség. Mert a keresztjén ember elalszik a halálban, és általa bemegy az örök életbe. Az istentelen pedig kimegy az életből, és örök halál a sorsa. És aztán vessünk még egy pillantást Jézus harmadik megszólalására. Amikor is, ugye, azt kérik tőle számon, hogy mi azt te láttad, Ábrahámot, pedig 50 évesen vagy. És erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, már voltam, mielőtt Ábrahám lett volna. És erre ragadnak köveket az ott levő zsidó emberek. Miért erre? Hát az összes többinél még higgadtak voltak. Miért nem akkor ragadtak köveket, amikor olyat mondott, hogy nem lát halált soha, aki megtartja az én igémet? Miért pont most? Mi van ebben a mondatban, ami őket így felhergeli? Hogy voltam, mielőtt Ábrahám lett volna. Hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor látjuk, hogy a magyarban nem lehet visszaadni ezt a kifejezést. Tulajdonképpen úgy kellene fordítani, hogy bizony mondom néktek, vagyok, mielőtt Ábrahám lett volna. Mert ez a folyamatos életet jelentő kifejezés. Létezem. Ábrahám előtt is léteztem. Mindig is léteztem. Én vagyok. Folyamatosan. Nem voltam, vagyok és leszek, hanem vagyok az idők végtelenségétől az idők végtelenségéig. És amikor Jézus ezt így kimondja, hogy én vagyok, akkor ez az a kifejezés, amit csak az Isten mondhat magáról. Mint amikor Mózesnek mondja a csipkebokorból, hogy vagyok, aki vagyok. Nagyon jól tudta az akkori zsidó ember, hogy ez csak az Isten mondhatja. Ez az a szó, amit más nem használhat. És amikor Jézus ezt kimondja, akkor tulajdonképpen azt mondja vele, hogy én vagyok közöttetek az Isten. A földre született Isten. Hát ezért ragadnak köveket. Ezt már nem bírják elviselni. Ez már számukra Isten káromlás. Miért? Mert kérdezik, faggatják, tudni akarják, hogy ki ő, aztán mégse tudják, hogy ki ő. Nem mindegy. Sem akkor, sem ma, hogy az emberek Jézust megismerik, vagy felismerik. Aki megismeri, az tud róla sok mindent. Az akkoriak is tudhatták, hogy az Ács fia Názáretből, Betlehemet már elfelejtették, nem volt fontos, hogy ott született, hát Názáretben élt, Názáreti Jézus. Sok mindent tudhattak róla, már a cselekedeteiről és a gyógyításairól is. De nem mindegy, megismerni vagy felismerni. Ezek az emberek ott hallják, látják Jézust, beszélnek vele, és nem tudják, hogy ki ő. És hányan? A keresztjének közül is így élnek. Hallják, látják, beszélnek vele, és mégse tudják, hogy ki ő. Hogy ő a pásztor, aki vezeti a nyáját. Hogy ő a kenyér, ami elengedhetetlenül fontos az élethez. Hogy ő az út, amin örök célba juthat az ember. Hogy ő a világosság, aki oszlatja az életünk mindenféle ködét meg sötétségét. Hogy ő a megváltó Krisztus, az én megváltó Krisztusom, a mi megváltó Krisztusunk. Hányan nem tudják róla? Ismerik, hát persze tanultunk róla, meg általános műveltségünk is van, meg mégiscsak hát közünk van az egyházhoz. Persze, hogy tudunk Jézusról sok mindent, megismertük, de felismertük, hogy ő a miénk. Azok az emberek igényben ott állnak előtte, és nem tudják, hogy ki az a Jézus. Mi meg itt vagyunk előtte, és mi tudjuk, hogy nekünk kicsoda. Azt olvassuk, hogy köveket ragadtak. Meg akarják ölni Jézust. Meg akarják kövezni Jézust, és ő mit tesz? Elrejtőzött, és kiment a templomból. A kövek elől elmenekül. Ma is. Ha megkövesedett élettelen szokásokhoz és ismeretekhez ragaszkodunk, ha megkeményedik a szívünk, akkor ő az ilyen kövek elől elrejtőzik, és kimegy a templomból. Kimegy a mi templomunkból, és kimegy a mi életünkből is, ha kőszíveket lát. Egy idő után kimegy. És ennél nincs nagyobb veszteség. Nem sokára visszatérünk a templomba a téli időszak után. Mi visszamegyünk, ő meg kijön. Ez lenne az igazi tragédia. Hogy mi ott vagyunk, és nem találjuk. Pedig a kőszívek elől, a kövek elől, ő előbb-utóbb elrejtőzik. Ez a legnagyobb veszteség. De ha ő a miénk, az a legnagyobb győzelem. Ahogy énekeljük is, légy enyém, s ez egy elég, mint legnagyobb nyereség. Hát, ha csak két lehetőségünk van, a legnagyobb veszteség, meg a legnagyobb nyereség, hát ugye nem vagyunk olyan bolondok, hogy a rosszat válasszuk. Hát mondhatjuk együtt. A mi Urunknak, Krisztusunknak, egy légy enyém, és ez egy elég, mint legnagyobb nyereség. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy vizsgálsz minket. Köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk, hogy mi is lássuk, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk. Kérünk, mutasd meg, hogyha még kőből van a szívünk, ha még köveket ragadunk, ha még nem tudunk követni és elfogadni téged, ha még csak megismertünk, de nem felismertünk életünk megváltójaként. Kérünk, mutasd meg nekünk, Urunk, hogy mi az, ami neked nem tetszik az életünkben. Mutasd meg, ha meg kell, hogy újuljunk a benned való hitben. Ne engedd el a kezünket. Add, hogy kegyelmed által egészen a tiéd lehessünk, már itt a földi létben, és majd egykor is. Légy miénk, és ez az egy elég örök életre. Ez az egy, mint legnagyobb nyereség. Köszönjük, hogy kérhetjük. Amen.